Kedves hallgatóink! Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi lapszemlét Gödöllő Mária Besnyűn. A július 30-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a július 23-ára és 30-ára dátumozott szám 46 oldalán lévő 32 cikkből válogatunk. A 22. oldalon írja Stifner Kőháti Dorottya, hogy egyöntetű a vélekedés a kutyabarátok körében, hogy az Isten e négylábú teremtményeivel a hűség, a ragaszkodás, feltételt nélküli szeretet költözik az ember életébe. Kondor Péter püspök mondja, hogy egy régi útikönyvbe olvastam egy történetet egy juhászkutyáról. Az állatot egy tengerjáró hajó legénységére bízta a gazdáját, ő ugyanis tehetős emberként repülővel utazott. A kutya rettenetesen érezte magát, nyűszített, a helyét kereste, és akárhogy szeretgették, nem tudták megnyugtatni. Hazafelé is volt egy kutya a hajón, egy kis szőrgombóc, aki a gazdájával utazott. Jött a vihar, a kutya zavarban volt, megijedt, oda ment a gazdájához, aki ölbe vette, egymás szemébe néztek, és a kutya megnyugodott. A 27. oldalon írja Gönczi Gergő, hogy Kecskemét városát a költő első iskola városaként méltó hely illeti meg a Petőfi kultuszt ápoló települések során, hiszen Petőfi Sándor az alföldi híres város evangélikus iskolájában tanult 1828 és 31-e között. A kecskeméti luteránusok 1791-ben kapták meg a vármegyei jóváhagyást az egyház községük megszervezésére. Még ebben az évben 3250 rajnai forintért megvették Tóth István városi tanácsnok házát, amelyet imaházzá, parókiává és iskolává alakítottak. Az evangélikus iskola 1792-től önállóan működött 1872-ig a községi népiskolák közé kerüléséig. Petőfi korában az iskola Kisfehérház volt. A 32. oldalon mondja Mekis Ádám, a Pest megyei Acsa község evangélikus lelkésze, hogy a 80-as években még elképzelhetetlen volt, hogy valaki ne legyen megkeresztelve, ne járjon hittanra, vagy ne konfirmáljon, vagy ne részesüljön templomi esküvőben és egyházi temetésben. A templomok vasárnaponként tele voltak. A 38. oldalon írja Füller Tímea, hogy többféle fórumon tettem fel a kérdést az ország különböző pontjain élő, mindenféle felekezethez tartozó embereknek. Miért járok templomba, vagy miért nem járok? Hát miért nem járok? Mert fáradt vagyok hozzá. Pihenésre van szükségem. Legalább vasárnap addig akarok aludni, ameddig bírok. Nincs kedvem. Unalmas. És a miért járok kérdésre? Mert szükségem van rá. Kedves hallgatóink, az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilap július 30-ára dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 41 cikket találunk. Az első oldalon írja Marics József, hogy a bölcsesség az Isten ajándéka, amely által az ember az Úr kedves gyermekévé lesz. A bölcs ember olyan, aki kerüli a hazugságot és az igazságra törekszik. A bölcs ember önmagát nem értékeli fel, és nem alázza meg a fele barátját. hisz az Istenben, szereti és imádja a Teremtőjét, hogy az élete során eljusson a szeretetre és az örök üdvösségre. A második oldalon írja Hoffer József, hogy a kisgyermek, de a kamasz életében is úgy tűnik, manapság sokkal nagyobb hangsúlyt élvez a kapás kultúrája, mint az adás szükségessége. Sok serdülőkorú is a világ közepének képzeli magát. Számára az a legfontosabb, ami a saját érdekeit szolgálja, ami őt gazdagítja. Gyakran lehetünk tanulni annak, hogy a gyermek követelőzik a szüleivel szemben. A harmadik oldalon írja Lóci Tamás, hogy sokszor tapasztaltam a mai világunkban a lelkesedés hiányát. Azt, hogy nem látom a csillogást a fiatalok szemében, és nem érzem azt, hogy valamiért a világ végéig is elmennének. A lelkesedés és annak tudata, hogy létezik olyan jó, amiért érdemes mindent odaadni. Önmagában kevés, ha nem tudunk különbséget tenni a jó és a rossz, értékes és értéktelen, követendő és kerülendő dolgok között. Az igazán nagy személyiségek mindig is tisztában voltak ezzel, és a hiányosságaikkal az Istenhez fordultak. A negyedik oldalon írja Sebestyén Péter, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik. Még a bűn is, ha megbánják, teszi hozzá Szent Ágoston, Isten mindent öröktől fogva lát és elhatároz. De ez mégsem gátolja szabad döntéseinket, inkább elősegíti a lelki kibontakozásunkat. Rajtunk múlik, hogy együttműködünk-e az Isten terveivel. A kárhozatunkat csak mi magunk okozhatjuk. A nyolcadik oldalon írja Marics József, hogy 1863-tól Madách Imre egyre többet betegeskedett. 1864. április 18-án kellett volna megtartania a Magyar Tudományos Akadémián a székfoglalóját, de olyan beteg volt, hogy helyette Bérci Károlynak kellett azt felolvasnia. 1864. szeptemberében a betegség végleg elhatalmasodott rajta. A hívő ember, a katolikus egyház gyermeke keresztényhez illő módon készült fel a halálra, az Úr Jézussal való találkozásra. Hívatta a plébánosát, elvégezte a szentgyónását, megáldozott, felvette a betegek szentségét, az atya pápai áldásban is részesítette, és ezután 1864. október 5-én hajnali 1:30-kor visszaadta nemes lelkét a Teremtőjének. Kedves hallgatóink! A keresztény élet után most a Reformátusok lapján szemlézzük a július 30-ára dátumozott szám 32 oldalán 22 cikket találunk. A hatodik oldalon olvasjuk, hogy találkozott a Cötus Theologorum, a Kárpát-medencei református teológiai tanárok közössége ezúttal az erdélyi Ijefalván. Először hívták meg a lelkipásztor képző intézményeket fenntartó egyházkerületek vezetőit. A fórumon 30 teológiai tanár, 2 főgondnok és 8 püspök ült össze a lelkipásztor képzés megújításáért. A záró nyilatkozat fontos része, hogy meg kell erősíteni és el kell ismerni a teológiai tanárok egyházon belüli tanítói és lelkipásztori szolgálatát, a teológiai képzés során vállalt nevelési és mentorálási munkáját. A nyolcadik oldalon mondja Jó István, hogy azt nyilatkozta Zán Fábián Sándor, kárpátaljai református püspök, hogy a háború következményeként sok gyerek édesapa nélkül nő fel. A mi vidékünkről is meghalnak a háborúban. Minden haláleset azt jelenti, valakinek megfala férje, a gyereke vagy az édesapja. A háború óta az iskolai évzárókon, ballagásokon, évnyitókon nincsenek férfiak. Az édesanyák viszik el a gyerekeket iskolába, és egyetlen egy édesapa sem kíséri el őket, mert nincsenek otthon. A 18. oldalon mondja Úr László, hogy a plasztikai sebészet a 20. században indult el a szépség sebészet irányába, ekkor az embert már nem csupán az eredeti állapotába akarták visszaállítani, például egy súlyos égési sérülés után, de jobbá és szebbé is varázsolhatták. A lélek szakemberei azt állítják, egy szépészeti beavatkozásnak az esztétikai mellett gyógyító jellege is van. A legnagyobb problémát, az egészségügyi veszélyeken túl, a túlzott mértékű átalakítások a határtalanság jelenti a plasztikai műtéteknél. Van, aki 3 havonta kéri a botox kezelést, amelynek során elhalnak, elsorvadnak az arc mimikáért felelős izmai, így még nevetségesebbé válik, egyre torzabb lesz, és ha megbánja is a műtétet, annak hatásai visszafordíthatatlanok. A 30. oldalon mondja Fodor Attila, hogy ateistának tartottam magam, Istenről magáról úgy gondoltam, hogy nem létezik. Egyszer moziba menvén az Ördögűző című filmet néztem, ez azt mutatta meg, hogy létezik a gonosz. A gonosz erők létezésében addig is hittem, csak Istenben nem. És akkor logikusan végig gondoltam, hogy ha ez a sátán, akkor csak Isten tud tőle megvédeni, ezek szerint léteznie kell. Akkor el kell mennem a templomba, amit én utálok. Elmentem. Az első közlés, amely ott Istentől hozzám érkezett, az, hogy én még Isten tagadója voltam, sőt, még ateista sem voltam, ő már akkor is szeretett engem. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket, most a július 30-ára dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 29 cikket találunk. Az első oldalon mondja Éberlein Éva, hogy a szakemberek azt írják, hogy a kutatási eredmények szerint az esetek 80%-ában egyszerűen kinövik a fiatalok a nemi identitásválságot, ha nem éri őket olyan külső behatás, mint a gender ideológia. A gyerek belenő a testébe. Keresi, ki ő, mi ő, és megérkezik saját magához. Attól kezdve, hogy valaki megfogant, XX vagy XY kromoszómákkal rendelkezik. A szervezetében minden ennek megfelelően fejlődik. Az agya, az idomzata és hímivar sejteket termel, vagy petesejteket érlel. Biológiailag kódolva van az ember, ezt nem lehet megváltoztatni. A nemi identitás 25 éves korra szilárdul meg. A mi dolgunk, hogy segítsük a gyerekünket ebben a folyamatban. A második oldalon olvassuk, hogy Ferenc pápa azt mondja, hogy a zsoltáros emlékeztet bennünket arra, hogy az egyik nemzedék elbeszéli a következőnek az Úr tetteit, és valamennyien arra kaptunk meghívást, hogy továbbadjuk a fiatalabbaknak a tudással és az életkedvel együtt a keresztszavát, az üdvözítő Isten bölcsességét és erejét. Kedves nagymamák és nagyapák, ez a ti feladatok. A negyedik oldalon írja Stankó Attila, hogy a fogság utáni időkben keletkezett zarándokének Jeruzsálembe visz. A 122. Zsoltárt énekelték a zarándokok, amikor meglátták az Úr, Dávid, a királyok városát, az eljövendő bíró székhelyét. A felmeneteli zsoltárok között ez az úgynevezett Sion ének. A zarándokok nevében megszólaló énekes szavaiban felelhető annak kifejezése, hogy mennyire örül a szent város látványának. A hatodik oldalon olvassuk, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karának 35 hallgatója vehette át diplomáját, 15-en az alapképzésüket zárták mérnök informatikus és molekuláris bionikai mérnöki szakon. 18-an mesterképzésen végeztek mérnök informatikus, infobionika mérnöki és orvosi biotechnológia szakon, és 2-en vehették át oklevelüket a biológiai adatelemző szakirányú továbbképzésen. Kedves hallgatóink! A július 30-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn, az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Ökumenikus lapszemlénk után híreket mondunk.